Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk! 8 óra 11 perc van, 2024. október 14-e hétfő. Ez a Millás reggeli műsor a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével
és Mihálovics Andrással.
Egymást mutatjuk be, ne feledjük el ezt a fontos információt. 0630-as 6-os 980980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Ide lehet információkat írni. A 11. kerületben a Gazdagréti úton, a Gazdagréti térnél van egy balesetünk, a 20. kerületben a Törökflóris utcában egy másik, a Kossuth Lajos utcánál, és sávlezárás nehezíti a közlekedést az M0-ás autóúton, a Megyeri híd felé az M2-es autóútnál, úgyhogy nem egyszerű ma sem
így,
közlekedni.
És lezárták a Várkert bazár felé vezető utat az Alagút felől, a Várkert bazárhoz vezető utat az Alagút felől, írja a szájsebész.
Igen, és
szépen.
Ott van még fönt az M0-ás.
Igen, az M0-áson lévő sávelhúzáson kívül más korlátozó körülményt nem tapasztalt D-kartás. Az M5 meglepően üres hétfő reggelhez képest, és szépen oda jutott Szegedre Gödről 2 óra 39 perc alatt, úgyhogy szuper.
Oké, na menjünk akkor tovább adóvilág rovatunkkal.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Csapás irányt váltunk, az IT vezető országait vesszük górcső alá. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt! Szervusz.
Jó reggelt, sziasztok!
Hol kezdünk? Azt hittem, Japán lesz, vagy az Egyesült Államok.
Igen, hát ez így van. Tehát idén ugye vettük a 21. századi kulcsiparágokat, a robotikát, nanotechnikát, a géntechnikát, AI-t, akkor a tech energy-t, és most eljutottunk a úgymond összefoglalóba, tehát ami a digitális gazdaságokról szól, tehát az IT-ról, amivel beleértendő a cloud computing, a szoftverfejlesztések, e-commerce és így tovább. És ennek van egy 20-as listája, amiből mi három országot választottunk ki, ma Indonéziát, aztán utána jön 19. az a 8. legnagyobb ilyen IT-gazdaság, a 19-kel fogunk majd Iránnal és 20-kel Egyiptommal foglalkozni, egyszerűen azért, mert egyébként sok országról már volt szó, tehát azért látni kell, hogy ebben a már az eddigiekben is vannak ilyen visszatérő vendégek, tehát a ugye Kína, USA, gyakorlatilag azok folyamatosan szerepelnek, de Németország, Kanada is, Svájc is, Szingapúr is, tehát ezek több témában is előfordultak, és így próbáltuk olyan országot kivenni erről a listáról, amelyek igazából még nem voltak, és így került sor Indonéziára, amelyik hát ezen a 20-as IT listán a 8. helyen szerepel.
Most azért az is szép, tekintve, hogy ugye felsoroltunk, hogy hol és milyen országokban nagy ez a technológia. Indonézia nem ugrik be egyből szerintem egy átlagembernek, hogy ott ekkora súlya van az IT-nek.
Igazából Indonéziának önmagában véve borzasztó erős súlya van, mert ennek az a tele van legekkel, tehát most olyan, hogy a világ a negyedik legnépesebb országa, tehát az első ugye Kína, India, USA, első három, de a Kína, India ugye azok milliárd fölöttiek, egy-négy, illetve egy-három, az USA már 330 millió, és Indonézia 280 milliós ország, tehát azért ez egy nagyon, nagyon komoly. Utána jönnek egyébként még érdekes országok, Pakisztán 225-tel, Brazília 213 millióval, Nigéria 211-el, Bangladesh 166-tal, Tehát nagyon-nagyon érdekes, Oroszország 144-e, Mexikó 128-e, így van meg a top 10, de egyébként rengeteg más vonatkozásban is Indonézia napirende van. Tavaly egyébként fölkerült az erőforrások szempontjából a listánkra, mert a világ 6. legnagyobb arany termelője egyben, de egyébként azt lehet mondani, hogy a területileg is a világ 14. legnagyobb országa, ami azt jelenti, hogy 1,9 millió négyzetkilométeren terül el, és több mint 17 ezer szigeten fekszik. Tehát azért, hogyha a hallgatók megpróbálják elképzelni Indonéziát, akkor azért az egy elég komoly fantáziát igényel, mert ugye Vietnám alatt vagyunk, Malajzia alatt vagyunk, és itt kezdődnek a szigetek, amelyek egészen lemennek a majdnem Ausztráliáig. Tehát gyakorlatilag ez egy hatalmas terület, és hogy érezzük a számokat is, a világ másik legnagyobb városa Jakarta 34,5 millióval a fővárosa. Tehát azért itt nagyon önmagában véve Indonéziának hatalmas számai vannak, és egyébként ez adja azt a fajta IT-gazdasági hátteret is, mert gyorsan fejlődik, és ugye ezek a számítógépek mellett a mobiltelefon penetráció is borzasztó tempóban bővül. Egyébként ilyen földrajzi adottságok mellett nincs is más esélyük, tehát ennyi szigetet itt azért összekábelezni elég nehéz.
És hát, igen, pont ezt akartam mondani, hogy itt azért elég komoly hálózatok vannak. Ráadásul ugye közel vannak azok az országok, akik élen járnak ebben az egészben, igen. Például Szingapúr.
Szóval abszolút. Tehát azt kell mondjuk, hogy Indonézia egy nagyon-nagyon tagolt ország, iszlám ország egyébként, de ettől függetlenül ilyen szempontból kilógít az ázsiai sorból, de összességében egy óriási gazdaság, ugyan most a 8., de egyébként a 2050-re a világ 4. legnagyobb gazdaságának becsülik. Tehát ez egy óriási tempó, amit ők diktálnak. Ami azért érdekes egyébként, mert ha a történelmükre visszanézünk, akkor azt látjuk, hogy ugyanez egy ősidők óta lakott terület, de a portugálok fedezik fel 1512-ben, tehát azért a portugál hajósokat sem kell lebecsülni, hogy ide elhajózni azokkal a technológiákkal. De a hollandok előbb-utóbb azért itt teret nyernek, és 1602-től 1800-ig gyakorlatilag holland gyarmatként működik ez a VOC, ez a Holland Kelet-Indiai Társaság üzemelteti ezt. Hát nyilván nem ezt a rengeteg szigetet, de a fő szigeteket, tehát ez a Jáva, a Szumátra, Borneo és a Celebesz, ahogy tanultuk a földrajzórán is. De majd aztán 42-45-ben a japánok itt is megjelennek, és 49-től válnak függetlenné. 65-ben jön egy ilyen Suharto pucs, ami elég sokáig tart, és 2004-től lesz az első szabad választásuk, és azóta ez az ország ezt az utat járja. Tehát azt kell látni, hogy a fejlődés elég komoly. Egyébként ebbe az IT listán is azok az országok kerülnek fel, ahol egyrészt a mérete a gazdaság, az IT gazdaság mérete is számít, tehát nem csak ilyen iparági szinten már.
Ja, mert hogy merőtő meg is kérdezte a kedves hallgató, hogy ezt a listát hol lehet megnézni, Magyarország hol van ugye rögtön?
Hát Magyarországot ne próbáljuk ebbe belevonni, mert ugye mi nagyon kicsik vagyunk, és ez a digitális, rengeteg ilyen, én sok ilyen listát láttam, és meg kell mondjam, igazából autentikus, nagyon nehéz találni. De itt ilyen különböző indexek vannak, és ha valakit ezt most mindjárt előkeresem majd akkor a vége felé, hogy melyik lista volt ez, amit én néztem, de gyakorlatilag egy ilyen internetes szörpöléssel találtam én ezeket a listákat meg, és ez gyakorlatilag egy, most tudom, Menafin lista, és itt az van, itt egy jó, több fajta ilyen kompozícióból jön ez össze, de a lényeg az, hogy tehát Indonézia önmagában jöve ezen a listán nagyon elő van, illetve összességében a 8. helyen van ezen a listán, de a világgazdasági szerepe is ugye G20-as ország, az ázián területnek a legnagyobb országa, tehát egy legleg ország, és a legjobb folytassuk, ugye beszéltünk az ásványi kincsekről, aranyban a 6., nikkelben az első, részben a 7., olajban is, top 30-as, alumínium is, tehát tulajdonképpen ők nagyon-nagyon erős a gazdaságban a bányaipar is. Tehát ez egy olyan gazdaság, amelyik amelyik bármerre indul, úgy néz ki, hogy eléggé jó háttérrel van ellátva. A bányaiparban azért próbálják ezt valahogy visszafogni, és próbálják azt az irányt vinni, hogy ne csak kivigyék innen, hanem feldolgozás is legyen.
De igen, tehát kőolaj, földgáz, de egyébként különböző fémek is, réz, arany, ón, és akkor, hogy itt legyen feldolgozás is, ha ne csak export.
Igen, és ez azért is érdekes, mert egyébként, ha megnézzük az ő fő export tevékenységüket, vagy termékeiket, akkor hát ez is baromi színes a táblázat, tehát itt széntől kezdve pálmaolajon át, egy gumin, aranyon, de járműipar is van itt, szóval itt minden van, gyakorlatilag acélipar, tehát egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon textilipar, szóval minden, amit el tudunk képzelni, itt létezik, de ez a gazdaság méretéből ered, meg talán Ázsiának ebből a sokszínűségéből, ami jelentős. A mezőgazdaság is, ahogy így látjuk például a pálmaolaj kapcsán, de más kapcsán is ismerjük, mert ugye gyakorlatilag itt a mezőgazdaságban dolgozik a lakosság 41%-a. Uh-huh. A GDP 14%-át, tehát azért mezőgazdasági oldalról is ez egy nagyon erős ország. Innen rengeteg rizs, kávé, kakaó jön, de cukor is, és így tovább. Szóval a fűszerekről nem beszélve, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, azt hiszem fahéjban a világ első számú export.
Igen, ugye például a szerecsendió, szegfűszeg, bors, igen. Ugye itt ezeken a szigeteken termesztik, ezeket erről elképesztő érdekes történetek vannak, például a holland gyarmatosítás kapcsán. Igen, ők abszolút ezért mentek, ugye főleg tehát a bors meg a szerecsendió az kettő olyan volt, ami konkrétan kiírtottak őslakosokat azért, hogy és elképesztő érdekes, láttam egy dokumentumfilmet erről, hogy Japánból béreltek ilyen kegyvesztett szamurájokat, akikkel végigmentek az egyik oldaláról a szigetnek a másik oldalára.
Tudták, hogyan kell itt a területeket elrendezni.
Igen, ott eléggé elrendezték. Egyébként ez a Malukku szigetek nyerte el a Fűszer szigetek címet, mert ők termesztik és kereskednek ezekkel.
Igen, szóval hihetetlen érdekes terület, a hatalmas ország, és hát ugye, amit látni fogunk az, hogy és ugye az IT-ban is jelen vannak, tehát ez jó. Az alapiparágokban nincsenek jelen, ez volt az érdekes, tehát igazából, ahogy néztük, tehát a robotika, a nanotechnika, a géntechnika, a AI, ebben nincsenek elő, sőt a technenergiben se. De összességében a piac mérete miatt került ebbe a top 20-as lista, vagy 8. helyre, mert egyébként óriás az ország. És ha nézzük ezt, hogy hogyan segítik, egyébként a listán általában olyan országok vannak, akik 8% fölötti növekedést értek el ebbe évente. Ez a gazdasági növekedés, ez itt folyamatos, de ahogy nézzük az adórendszerét, azért azt látjuk, hogy igazából az ország nem az adórendszerén keresztül vonzza be, hanem a méretén keresztül. Tehát gyakorlatilag az adórendszere teljesen átlagos, sőt, igazából az áfájukat most emelik 11%-ról 12%-ra, tehát azért az ilyen szempontból nem rossz. Tehát egyébként nem egy adósodott ország, de úgy tűnik, hogy a költségvetési egyensúlyra figyelnek. Egyébként 5%-os növekedésben vannak, tehát mi csak álmodunk ilyen növekedésről, amit ők itt ezen a területen megvalósítanak. A társasági adójuk 22%, ami szintén nem látjuk, hogy világszerte ez nem egy olyan nagy érték. Van ugyan tőzsdei cégek felé ilyen 3%-os, 4%-os kedvezmény, amit meg lehet szerezni, de azért ez nem egy átlagos. Tehát ilyen szempontból. Aztán vannak 50%-os kedvezmények, hogyha a kisvállalkozói kedvezmények, ami nyilván szintén jelentős, tehát azért az már érdekesebb. Nincsenek helyi adóik, tehát ezt mondjuk azért végig gondolja az ember, hogy egy ilyen országban hogyan lehet az adóadminisztrációt lebonyolítani, szóval még akkor is, hogyha ebből a 20-valány ezer szigetből, vagy 16 ezer szigetből nem mindegyik lakott.
Hát az adó ezeket... ellenőrök profitengerészek.
Hát
is egyben. Szerintem másképp alig tudják ezt megoldani.
Igen, lehet, hogy amikor ez egy jó hír, amikor kiküldetnek valakit, igen, egy ilyen pár száz...
Na menjél, fiam, nézd meg, hogy a Balin az adózás milyen. Rendben van-e minden fizetéke, az áfát, stb.
Igen, hát lehet, hogy az elmúlt 20 évben nem láttak adó ellenőrt, úgyhogy a fogadtatása nem lesz túl barátságos, mert azért tőlünk délre vannak már azok azok az emberevű népek, amik azért elég problémásak, tehát De, na most az SZI-juk, hogy visszatérünk az adóvonalára, az is sávosan növekedik, egy progresszív 35%-os. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az adórendszerükön biztos nem múlt ez a növekedés, hanem inkább az erőforrásaikon. De ahogy látjuk, itt tényleg arról beszélünk, hogy itt ebben a régióban növekszik nagyon gyors tempóban a e-commerce, az utazás, a média és így tovább, de még a food delivery is elég jelentős tényező, tehát így kerültünk így levezetőkörbe Indonézia közelébe, és hát igazából rengeteget lehetne róla beszélni, de szerintem ezek a sarokpontjai. Uh-huh. Tehát adójogilag átlagos, gazdaságilag megkirobbanó. Tehát Ázsiának a bajnoka, tehát az ázsiai terület legnagyobbika, ugye ő fölöttük vannak a kisebb menők, úgymond a gyakorlatilag, tehát ugye Malajzia, de aztán Vietnám és így tovább a Fülöp-szigetek. Szóval ők teljes mértékben egy olyan ívet futnak, ami önmagáért beszél, és szerintem ez a fejlődési irányuk nekik meg is fog maradni. De egy biztos, ha a földrajz nem üti őket keresztbe, mert azért egy nagyon vulkanikus területen lévő terület, és egy hát, és azért a...
Igen, vagy okozhat. Kína.
Egyrészt meg a kínai nyomulás.
Na ezt akartam én is oda, hogy majd Botontól megkérdezzük.
Igen, de Kína egyébként az alaplistákon mindenhol ott van, szóval a világ top gazdaságai ezekben a fejlődő iparágokban, ezekben a techiparágokban majdnem mindegyik elő van, tehát ez Németországig bezárólag. Uh-huh. Tehát itt azért ezt látni kell, és ez jó hír, szóval az EU ebben nincsen annyira hátul, de egy biztos, hogy azért Ázsia ilyen szempontból borzasztó dinamikát produkál. Uh-huh.
Oké, Zoli, hát nagyon érdekes volt ez így. Nagyon szépen köszönjük az áttekintést, és akkor folytatjuk a jövő héten az IT vezető tagországaival.
Ja, akkor szerintem pont Irán fog jönni, amit most egész más oldalról nézünk.
Az biztos.
De sajnos az IT ott vannak, és látjuk, hogy azért ők már azért az olajon kívül letettek egyetmást a szomszédok asztalára, lásd, robotrepülőgépek, drónok, ja, szóval hát, van itt azért.
Igen, ebből a szempontból jó irányba mennek, ugye, András?
Köszönjük, és...
Szép hetet,
köszönjük. Kívánunk, köszönjük, szia! Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk Indonéziának a gazdaságáról, földrajzáról, történelméről.
Hát, tudod, hogy
gazdaság
miért?
Földrajzá.
A hallgató is megírta, indonéz szerint a világ többi része Outdonézia. Úgyhogy köszönjük szépen, és jöhet a többi.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Maradunk Indonéziában, de az indonéz hétköznapokat, illetve külpolitikai tevékenységet fogjuk górcső alá venni. Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát, jó reggelt, micsoda dinamizmus!
Igen, igen. Irigylünk hétfőn reggel a dinamizmusod miatt, mert hogy nekünk
A setnye nyugaton így indul, igen, a reggel, de hát ugye az a baj, az alkonyv vége.
Igen, és az a baj, hogy ott lényegesen egyszerűbb a nyelvkészlet, mert nálunk sajnos a magyar nyelv módot ad szóviccekre, amiket már csak nyugádgyal
tudunk. Az a helyzet, hogy most a rávilágít az egyik szóvicc arra, bár megkértek minket, egy hallgató megkért, hogy ne menjünk le túl mélyre, rendben, megpróbáljuk, de a többiek pedig rávilágítanak az aktuális problémára, a kínai problémára, mert ők azt írják, hogy Kína lát, az Indó néz, tehát, hogy igen.
Jó,
igen, ugye? Jó. Igen, ez elég erős. De mindegy.
Most gondold el, ilyen emberekkel kell nekem együtt dolgoznom ma reggel.
Nem én voltam, hanem a kedves hallgató, de hogy tényleg az a kérdés, hogy vajon...
Kínozzátok belőlük, azért ne tagadjuk.
Igen, sajnos igaz. Gyanítom.
Hogy vajon az a kérdés, hogy vajon meg tudja-e magát acélozni Indonézia az egyre erősebb kínai befolyás ellen, már ugye ott a tengereket is uralják, kereskedelmi útvonalakat, és a többi, és a többi.
Így van, indulhatunk innen. Ez talán a legizgalmasabb, és igazatok van, hogy kevéssé látható konfliktus, mert hogy pont maguk az indonézek, illetve hát az indonéz politikai vezetés, azon belül is a most átadás átvételre készülő elnök, ugye pont október 20-án lesz a hatalom átadás a tavaszi választás után. Úgyhogy Prabowo tábornok, a korábbi hadügyminiszter és a 80-as évek retteget katonai végrehajtója és emberi jogsértője lesz az új államfő. Nagyon úgy látszik, hogy kontinuitás van a kína politikájukban. Ugye Prabowónak, mint megválasztott, de még be nem iktatott elnöknek az első útja rögtön Pekingbe vezetett, ami egyébként Peking részéről is szokatlan, hogy meghívnak be nem iktatott államfőt. Tehát ebből is látszik, hogy számukra is milyen elképesztően fontos Indonézia. Úgyhogy van gyors vasút, van mindenféle együtt egyevezett típusú befektetés, csak hogy a felszín alatt, és ugye ezért kell nekünk beszélgetni, hogy ez is kiderüljön, ami nem látható, de fontos. A felszín alatt nagyon-nagyon komoly összecsapások voltak már a dél-kínai tenger indonéz kizárólagos gazdasági övezetébe eső zónában. Tehát itt a elmúlt 10 évben épült föl a konfliktus, egyes szigetekre most már igyekeznek érdemi katonai bázist telepíteni az indonézek, és ezt tényleg úgy képzeljük el, hogy mindenki a másiknak igyekszik a halászhajóinak a működését akadályozni, azt néha elvontatják, néha a vontatót megállítják hadihajókkal, néha a hadihajók egymással 2-3 napos farkasszemet néznek, vagy mondjuk egy ilyen olyan kotró halászhajót azt megpróbálnak elvinni, tehát tényleg elég konkrét a listája annak az összecsapásnak, sorozatnak, amit itt a dél-kínai tenger indonéz sarkában látunk, ami azt mutatja, hogy Indonézia azért nem veri nagy dobra, de szépen próbál felépítkezni a kínai fenyegetéssel szemben.
Hát de ez a kettő dolog ellent mond, nem? Hogy a megválasztott, de még be nem iktatott vezető elmegy Kínába, miközben van konfliktus, vagy épp ezért ment oda, hogy ezeket a konfliktusokat tisztázzák. Meg ha ránézzünk a térképre, akkor mondjuk ott van Fülöp-szigetek rögtön északra, hát ők egyértelműen az Egyesült Államok mellett tették le a voksukat. Indonézia egy kicsit így puhább Kínával szemben?
Indonézia mindenképpen puhább, és azt gondolom, hogy van egy kóptát, vagy ne adj Isten stratégiai kóptázatául esett része is a politikai elitnek. Lehet, hogy ők akár fontosabb pozíciókban ülnek. Tehát a kettősség az inkább egy belső ellentmondás abban, hogy mennyire következetesek ilyen szempontból. Illetve van ugye az a 2045-ös nagy indonéz vízió, terv, hogy addigra ugye a 100 éves a hollandoktól kikiáltott függetlenség évfordulójára lesznek fejlett ország. És ezért azért nagyon sok mindent hajlandók megtenni. És azt látják, hogy ebben a nikkelbányászatban is majd pont a kínaiak tudnak nekik segíteni. Tehát van ellentmondás, de azt látjuk, hogy Szerbia is egyébként hasonló úton halad, elad közvetetlen fegyvert az ukránoknak, de közben mégis Dodikkal és Lavrovval fenntartja az aktív kapcsolatot. Tehát sok ország egyébként játsza ki ezt a lehetőséget, hogy az asztal fölött és az asztal alatt egészen más pókermeccset játszik. Hát vannak olyan országok, ahol csak az asztal fölött megy a pókermecs, és azt le is nyilatkozzák orosz hírügynökségbe, de ugye ezt nehéz látni, hogy esetleg ott is van-e valami az asztal alatt, vagy nincs, mert arról olyan szinten nem beszélnek. Az indonézeknél legalább látjuk ezt a felépítkezést, ami azért tegyük hozzá szerény, tehát az indonéz haditengerészet az még a régiós szinten is eléggé elenyésző képességekkel bír. Tehát
de ebből nem lesz konfliktus? Hiszen, hogyha Indonézia fejlett ország akar lenne, Kína meg a dél-kínai tengert belvizének tekinti, akkor előbb-utóbb itt konfliktus lesz, a halászhajóknál nagyobb. Meg hát ugye olyan nyersanyagok vannak Indonéziában, amire Kínának égetően nagy szüksége van például. Hogy
ugye, mint a Barbie filmben, amikor látszott, hogy a kínai térképet használták a szerzők, ugye itt is akkor tört ki az indonéz-kínai eszkaláció, amikor a kínaiak lehoztak egy térképet, amin az indonéz vizeket kínai felső területnek tüntették föl. Tehát ez a konfliktus érik szerintem az itteni szereplők, ugye itt Vietnámtól Fülöp-szigeteken át Tajvanig, Indonéziáig, arra játszanak, hogy ki az, aki jobban elrettenti, tehát a gyengébb felé tudja terelni a kínai agressziót. Jó, tehát, hogy a kínaiakat melyik irányba lehet vinni.
De mégiscsak itt ugye a csendes óceáni térség legerősebb gazdaságáról van szó Indonézia tekintetében. Másrészt pedig ugye ott van ez a frankó ezt a konstelláció, amiben benne vannak az ausztrálok meg az indiaiak is, és alapvetően meg amerikaiak, ugye?
Az meg ott ugye a Fülöp-szigetekkel kiegészülve egy szép harapófogónak tűnik Indonézia számára, ha csak rátekintünk a térképre különösen.
Így van, tehát Ausztrália is egyébként korábban romlott menekültügyi kapcsolatokon kicsit elsúszott a két ország kapcsolata, ezt igyekeznek kipofozni, sőt ugye feltűnt Ferenc pápa éppen szeptemberben, és a egyébként kisebbségben lévő indonéz katolikusokat próbálta picit lelkesíteni. Tehát Indonéziáért zajlik a csata, inkább úgy mondanám, ez még egy kevésbé, mondjuk a Fülöp-szigetekhez képest kevésbé eldőlt ütközet, de az biztos, hogy abban a szigetláncban, amit az Egyesült Államok elképzel Kínával szemben, abszolút fontos szerepe lehet és szán neki, hogyha erre az indonézek hajlandók lesznek, hogy beálljanak és elköteleződjenek. Ami érdekes, és ebben egyébként kifejezetten rontotta az Egyesült Államok pozícióit, az a Hamas-izraeli háború.
Oh,
ahol ugye a muszlim többségi ország ugye több mint 15% pontot veszített az USA népszerűségében a támadás miatt. Tehát ezt viszont érezni. Úgyhogy ez a csapat, és ebből látszik, hogy tehát most a világban futó 3-6 szintér, tehát ugye Ukrajna, a dél-kínai tenger és a Közel-Kelet teljesen összefügg. Tehát nem lehet az egyiken úgy lépni, hogy a másikon azt ne éreznék, és ezért nem lehet Ukrajnát kapituláltatni úgy, hogy azt a másik két hat szintér ne venné nagyon komolyan.
Igen, beszéljünk egy kicsit az indonéz belpolitikáról, mert ugye ott van egy forró pont földrajzilag, ez pedig Kelet-Timor, ugye egy időben nagyon sokat hallottunk róla, most kevesebbet, de hát gyanítom nem kerültek ott nyugvó pontra az indulatok.
Ugye Indonézia elképesztően sok kicsi szigetből áll, ezeken számos, ugye több száz olyan nyelv látszik a térképen, amit ott a helyiek beszélnek. Ugye most éppen a dzsakartai fővárost, Dzsakartát magát is a süllyedés miatt úgy tűnik, hogy feladják és megépítik a előző elnök álmát az új fővárost.
Ez ugye nagyon érdekes.
Teszem hozzá.
Bent a dzsungel közepén hát ez... egy új várost, ez elképesztő, a BBC-n láttam az egész projektet.
Ugye két ország, Egyiptom és Indonézia, aki teljesen új főváros mellett döntött, azért azt hiszem ez is sokat mond, Nusantara az új főváros. Ez rohamtempóban épül 22 óta, és a függetlenség napját idén már ott tartották, tehát a megemlékezést. Azért ez is egy izgalmas történet, hogy valóban ki lehet-e úgy vágni a dzsungelből egy darabot, hogy az a környezetvédőknek megfeleljen, hát eddig nem sikerült. Úgyhogy az is egy izgalmas kérdés. Kelet-Timorban is van feszültség, és nyilván ugye az iszlámon belül is sokféle fajta különböző kis feszültség adódik. Ennek az egyik része egyébként, és ezt szerintem nagyon fontos, hogy elmondjuk ma reggel, hogy abszolút avantgárd muszlim gondolatvilágok és teóriák jelentek meg, mert hogy a zöld iszlám Indonéziában világ első. Na, erre gondoltatok-e volna? Hát, tehát, hogy létezik olyan, hogy zöld iszlám.
Ezt kifejtenéd, hogy ez mit zöld, tradicionálisan zöld színnel jelölik az iszlámot egyébként.
Ez egy környezetbarát vallási mozgalomról van szó, vagy valami egyéb dolgot akar
jelezni? Egy hardcore környezetbarát vallási mozgalomról, ami onnantól, hogy napelemet teszünk a mecsetek tetejére, addig, hogy a lábmosóknak a vizét visszavesszük, és tisztítjuk, és újra használjuk, egészen addig, hogy a különböző nagy meseteknek a vezetői beleálltak ebbe a mozgalomba, és azt mondják, hogy a szigetek fenntarthatósága miatt egyszerűen muszáj, hogy a vallási vezetők ebbe beszálljanak, mert a politikusok ezt képtelenek megoldani. Tehát több kisebb mozgalom is kibontakozott, volt olyan, aki egyébként Muhammed szülinapját faültetéssel akarta ünnepelni, ezt azért néhány konzervatív megorolt rá, de végül is egy határozott és most már több régiót átfedő faültető muzulmán mozgalom bontakozott ki. És úgy tűnik, hogyha ez itt szányra tud kapni, akkor lehet, hogy a többi muzulmán országot is majd ihleti vagy eljut ide közelebbi vidékekre.
Hát igen, épp ezt akartam mondani, hogy itt beszélünk, hogy most Kína, USA vagy Kína, hogy leszünk fejlett ország, miközben a klímaváltozásnak ezek szerint az egyik legjobban kitett része Indonézia, ha már ugye kénytelen kelletlen. És ők ezek szerint nem foglalkoznak olyan mélyen, mint ahogy kellene, tehát hogy ez a látszatintézkedés, hogy jó, elsüllyed a főváros, akkor nem próbáljuk lassítani a klímaváltozást, hanem építünk egy másikat magasabban.
Hát ugye azt azért ők nem tudnák csak lassítani egyedül, tehát ez meg a másik, hogy Indonézia kitett annak, amit a világ többi része csinál, ugye ez az alapvető probléma az egész éghajlatváltozásban. Az inkább azt hiszem arról szól a belpolitikai szinten, hogy a politikai osztálynak nem hiszik el, hogy valóban tesz, vagy nem hiszik el, hogy az emberek egy fővárosi nemzeti döntésnek engedelmeskednének mondjuk kisebb szigeteken rögtön és egyből és lelkesen. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog lesz. Mások azért is, mert egyébként fatvákat ugye itt a indonéz szigeteken más módszertanba fogadnak el. Ha még Iránban mondjuk ez egy fölülről lefelé zajló protestus, addig itt az ureme tanácsa az, ami ezt elfogadja, tehát egy sokkal nagyobb egyházi, ha úgy tetszik, konszenzus van e körül. Úgyhogy szerintem ez nagyon érdekes lesz figyelni, és ez kifejezetten előremutató, és jó látni, hogy ilyen mozgalmak is tátalajra tudnak kapni. Lehet róluk találni tudósítást egyébként a sajtóban, tehát felfedezte ezt magának most már a nyugati világ is. Kérdés, hogy tényleg ezt másonnan is észreveszik-e. Úgyhogy tehát belpolitikai szinten azért a töredezettség az ilyen szinten viszont előnyt hoz, mert hogy nincs egy olyan központi kormányzat, ami elnyomna ilyen dolgokat, vagy pedig ki tudna ilyeneket iktatni, mert egyszerűen erre is képtelen szerencsére.
Egyébként a berendezkedést illetően Indonézia ilyen puha diktatúrának tűnik, mert mondtad, hogy tábornokokat választanak meg, az meg azt szokta jelenteni, hogy hát nem biztos, hogy olyan nagyon demokratikus az adott ország, ahol tábornokokból hirtelen államfő lesz.
Hát ebben azért szeretnék óvatosan fogalmazni. Nem tudom, hogy a puha diktatúra lenne a legjobb jelző. Az biztos, hogy a politikai elit az itt is a különböző pártszínek ellenére azért a felszín alatt nagyobb kontinuitásban van, mint amit az ember kívülről első ránézésre gondol. Tehát az, hogy ugye Joko Widodo az előző elnök, ugye a fiatal elnökként elindította a választáson a hadügyminiszterével, akik persze ezt véletlenül megnyerik, aki ugye ez a korábbi emberjogsértő katonai diktatúrában részt vett. Tehát volt itt rendes katonai diktatúra, abból kijöttek, van választás, és ugye itt jutott el oda egyébként nagyon izgalmas módon a rendkívül fiatal választóközönség, hogy ők már nem ismerték a 80-as évek katonai diktatúráját, és ezért Bravo volt tábornok neve nekik nem mondott sokat. Úgyhogy el lehetett vele indulni. Tehát ez olyan, mint hogyha most Kádár Jánossal valaki elindulna, ha még életben lenne, mert hogy már úgyse emlékeznek rá.
Botond, szeretnék egy backdoor üzenetet megosztani veled ezzel kapcsolatban. Azt írja a kedves hallgató, hogy kínai fenyegetés. De hát én az M1-en és a Kossuth Rádióban is azt hallottam, hogy Kína is a béketábor tagja.
Szerintem a béketábor kifejezés az pont ugyanaz a problematika, hogy fölként alapozunk a 80-as évek szabadságait, és megnézni, hogy ez már akkor is milyen nagyot futott. A béketáborozás, a békemozgalom, az antiatom mozgalom. Tehát ezek nagyon ügyes politikai teremtő erejű szavak és ötletek és narratívák, de nem biztos, hogy most is nem éppen olyan keleti moszkvai irányú érdekeket szolgálnak, amit akkor is csak leporolta ezt egy KGB ezredes, aki éppen ráért a Kremben. Úgyhogy hát, azt hiszem...
Ez jó válasz volt, köszönjük szépen, Csillagos Ötös.
Leülhetek?
Igen. Mert nekünk csak az a dolgunk, hogy elgondolkodjunk pattársunk Feledi Botond szavain, mert ugye ezt azért, ez házi feladatnak is jó lesz.
Én jegyzeteltem, hát a visszakérdezik, amit mondtál. Köszönjük szépen, Botond!
Nagyon erős volt.
Örültem. További jó szóviteléseket nektek és a hallgatóknak is.
Köszönjük szépen!
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Indonéziáról, a bel- és külpolitikáról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
És képzeld el, hogy a kedves hallgató is megírta, hogy Péter Fibori nem csak kiváló énekesnő, hanem nagyon jó színésznő is. 1969-ben született ezen a napon, tehát születésnapját ünnepli.
Nem mondjam el, mennyi
idős? Nyugodtan elmondhatod,
de már
hiszen
Igen.
Nem látszik rajta semmi. Legutóbb, amikor láttam koncerten, akkor is azt a fantasztikus, dinamikus jelenlétet hozta, abszolút, amit mindig. Úgyhogy tényleg... Na, szóval ezt mondta egyszer, érdekes módon ráilleszkedik arra a beszélgetésre, amit most folytattunk. A diktátorok sem tudnának ekkora hatalomra szert tenni, ha nem hinnének abszolút mértékben abban, hogy van küldetésük, és azt végig kell vinniük. Hát a küldetés kérdés, hogy mi a küldetés, az nagy kérdés. Az vajon húsos fazék, vagy politika? A közjó,
vagy jobbítási szándék, igen.
Igen.
Vagy azért önös érdek.
Ezt nehéz elhinni legtöbb esetben, de ugye a cél szentesíti
az eszközt. Az a baj, hogy sokszor a fent említett ugye, diktátoroknál összemosódik a kettő, és egyiket simán rá lehet húzni a másikra, hogy de hát én csak azért csinálom, hogy nektek jobb legyen. Vagy ha már nektek jó, nekem is legyen jobb, érted?
Szerintem legközelebbi nagyon rossz esős napra, amikor a hétvégén nem lehet semmit csinálni, és egyébként is be kell kuckózni, de már olvasni nincs kedvünk, mert már kiolvastok magunkat, akkor ajánlom sorban a Chaplin, aztán a Woody Allen, majd Sacha Baron Cohen diktátorokról készült kiváló filmeit, érdemes megnézni őket.
A rovat együttműködő partnere az MBH Bank Corporate. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Le is pergett a műsor második órája, akit várunk ide a stúdióba, hiszen híreket fog mondani. Addig tallózzál, légy szíves, hallgatói üzenetekből.
Hú, nagyon fontos. No. Jó reggelit, az M0-ás Kistarcsa magasságában baleset, írta a K hallgató. És egy fontos üzenet volt még korábban, ami is ugyanerre vonatkozik. Azt kérte a hallgató, hogy sziasztok, kérnék mindenkit, hogy az M3-as kivezetőn, az M0-ás csomópont előtt körültekintően haladjon. A négysávos úton két sáv be van dugulva teljesen, akik az M0-ás északi szektorába sorolnak, időben válasszanak sávot, nagyon sok a vészfékezés hátrébb, nagy a veszély. Állunk a pályán, és a jobbról-balról 100 fölötti tempóval haladnak. Hát igen... Ezt nem nagyon, nem lehet elégszer elmondani ezeket az üzeneteket.
Igen, és ugye korábban mondtuk, sávlezárás és torlódás van az M0-as autóúton, a Megyeri híd felé, az M2-es autóútnál, úgyhogy nem egyszerű arra sem a hétfő reggel.
Hétfő reggel nagyon tuti a Róbert Károly felüljáró aszfaltjavítás egy négyzetméteren. Írja,
és ott menj egyen lejjebb, az M1-es, az M0-ás Biatorbágy után beállt, tűzoltó is van arra felé, Pepe hallgató, az se egy kéhömpöly, úgy látom.
Biztos.
Lehet még írogatni, annál is inkább, mert a Mihálovics gazda rovatot beáldoztam ma reggel. Egyetlen okból, hogy a fintech, amely lényegesen többeket érdekel, mint a mezőgazdaság, a hallgatói közül, ezért nem lesz Mihálovics gazda.
Hanem mi lesz helyette?
A Wise lesz, kérem szépen. Egy igazi nagy ágyút, hogy ki, azt majd eláruljuk,
mert?
Amikor itt lesz. Mert mindenki a Revolutról
beszél.
Itt
van beszél. Már a Czoller Andi, csak nem adsz neki mikrofont.
Adok, tessék.
Nem én vagyok a nagy ágyú, csak találkoztam a nagy ágyúval.
Tényleg? Ja, jó, oké. Na, szóval lesz meglepetés. Úgyhogy Czoller Andi híreit követően jön a Wise Story itt a Millás reggelében. Maradjatok velünk!